Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamilával. Ma élőben jelentkezünk Szegedről. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és azokat is, akik online követik az adást. Ma természetesen az aktualitások mellett szó lesz a helyi politikáról, politikai dilemmákról, politika történetről. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Lehet-e valaki proféta a saját hazájában? Talán így is kezdhetjük ezt a mai adást. Mielőtt rátérnénk az aktualitásokra, muszáj beszélnünk arról, hogy mi a kapcsolatod Szegeddel, hogy sok éven keresztül dolgoztál itt közösen Botka Lászlóval. Én első körben arra lennék kíváncsi, hogy ha végig tekintesz ezeken az éveken, akkor mi az, amit a legnagyobb sikerednek és a legnagyobb kudarcodnak tartasz?
Szóval köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy itt lehetek a legnagyobb valaha volt Vétóban, ami szerintem elképesztő, és nem tudom, mennyire látják itt a YouTube nézők, hogy milyen sokan vannak itt, nagyon megható, de tényleg. Szóval, hogy ezért vagyunk itt egyébként a kék dolgok miatt, nem azért, mert hogy én itt dolgoztam, de dolgoztam itt igen valóban, 7 évig voltam itt Szegeden, Botka László mellett tanácsadói pozícióba, és nem is nagyon fogok erről sokat beszélni, mert hogy ezt az ember tanácsadói munkája az egy privát dolog. Én nagyon nehéz egy tanácsadónak azt mondani, hogy mikor sikeres, vagy mikor nem sikeres. Vannak talán ilyen képzelt, meg talán kézzelfoghatóbb dolgok. Amikor ide kerültem 17-ben, akkor az első választás, hogy 18-ban volt, amíg az volt valami közöm, akkor Szabó Sándor tudott újrázni, aztán 19-ben 60%-kal nyert Botka László, és amikor 24-ben az utolsó választást csináltam, bocsánat, 22-ben Szabó Sándor újra tudott újrázni, sajnos nem sikerült akkor a kettes közvetet megnyerni, és 24-ben pedig 66%-kal tudott Botka László még egyszer nyerni. És második hazámnak tekintem Szegedet, tehát 7 évet voltam itt, egy ideig laktam is a családommal is itt, aztán pedig a kollégámmal, barátommal hetente jöttünk ide Szegedre, és azt hiszem, hogy elég jól ismerem a várost. Egy éve, egyszer voltam itt egy estére, de egy éve nem voltam itt, és mindig jó ide visszajönni.
De ha nem tudsz részletekbe menően beszélni arról, mert a tanácsadói munka így működik, hogy tulajdonképpen mi a tartalma egy ilyen munkának, abba azért egy kicsit be tudod avatni a nézőket, hogy hogyan kell ezt elképzelni, mi az, amiről, mi ennek az etikai tartalma egy ilyen munkának egy politikus és egy tanácsadó között?
Mi az etikai tartalma?
Hát, hogy mik az etikai határai, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami miatt ezeket az információkat, vagy ezeknek a legszélesebb közönséghez nem lehet mindent eljutatni egy tanácsadó és egy politikus kapcsolat.
Mert a politikus a főszereplője egy ilyen dolognak. A tanácsadó egy tanácsadó, és ő tudja a helyét ebben a helyzetben. És amikor innen eljöttem, a választások után, amikor a ciklus véget ért, akkor sokáig nem is szerettem volna ide visszajönni műsorra se, pedig tudom, hogy itt van egy nagy rajongói csapata a Vétónak, és vártam egy évet, hogy utána a szavazásra bocsátjuk, hogy jöjjünk ide vagy nem. Egyszerűen azért, mert szerintem ez így élik, most van egy kis távolság a munkám és a másik munkám között. És hát azért annyit még hagyd mondok, azt nem tudom, hogy fogunk beszélni sokat Szegedről, hogy Szeged a legnehezebb időszakban volt az utolsó ilyen pislákoló fénye az ellenzéki, nem fideszes Magyarországnak, és szerintem a munka beérett.
Akkor szerintem térjünk is rá az országos aktualitásokra. Ugye múlt héten élőben értékeltük az október 23-ai eseményeket, és azóta nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, de nagy részt például a számháborúzás volt az, ami dominálta a nyilvánosságot. Nekem ebben egy aspektus volt az, ami érdekes, az az, hogy ugye Orbán Viktor rögtön kirakott egy posztot azzal kapcsolatban, hogy ők kétszer annyian voltak, mint a másik tábor, és ez szerintem azért érdekes, mert a korábbi években soha nem volt szüksége arra Orbán Viktornak, hogy egyáltalán felmerüljön az, hogy ő az ellenfeléhez hasonlítja magát, vagy ilyen módon egy platformra helyezi magát az ellenfelével, akit adott esetben dicsekedni kell azzal, akár igaz, akár nem, hogy egy ilyen típusú versenyben legyőzte. Te hogy látod ezt?
Hát nem volt soha kisebbségben. Tehát ez a válaszom. 15 éve nem volt soha kisebbségben. A Fidesz most abban van, szerintem is kicsiben. És az egész, ugye a 23-át, ugye beszéltünk volt róla saját műsorunk, és ugye a 23-át ő spinnelte olyan magasra, hogy ez itt az univerzum legfőbb kérdése, hogy hányan vannak a békemeneten, meg a Tiszának a nemzeti menetén, és hát az igazság, hogy látszott, hogy mennyien vannak. És aztán persze ment bele ez az egész egy ilyen, amit mondjam, számháborúba, meg igen, kinek nagyobb, meg kinek hosszabb, meg stb. Tényleg lényegében ilyen videók mentek már le. És ugye az volt az érdekes, hogy ugye, amit beszéltünk az élővétóban is, meg ugye most is élővétóban, hogy egy ilyen ünnepségnek ugye három része van kommunikáció szempontból. Van az elő része, hogy az emberek hozzák az hogy felszpinelni, hogy fontos-e, ez ennél fontosabb nincsen. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy békemenet vagy halál. A Magyar Péter meg azt mondta, hogy gyertek ide, és akkor mutasd meg, hogy többen vagyunk. És akkor az egésznek a hangulatára úgy beszéltünk, ami sosem van, utána az utókommunikációja, hogy ki mondja meg először, hogy ki nyert, ki adja meg a mankót ahhoz, hogy hol voltak többen. És Orbán Viktor, ugye tudják, hogy ez így működik. És most először volt talán az, hogy Magyar Péter is időben, vagy majdnem időben kapcsolt, és ő is megállás nélkül ontotta magából, hogy ott vannak a többen, vagy vannak ott, hogy ő nála van a többség. Ugye ez is az új szlogenje, hogy nálunk van a többség. És iszonyú érdekes azt látni, hogy egyrészt nincs többségben a Fidesz, ha már itt Szegeden, az országból lett Szeged, meg itt a Fidesz, hát már beszélünk róla. Szóval, hogy nincsen többségben a Fidesz, és amihez nyúlnak ilyen fegyverek, meg eszközök, amik korábban működtek, most meg kevésbé működtek. És a nekem a tök érdekes volt, az egyik az, hogy ez a cellainfós ügy, hogy egyrészt az, hogy most a viccet, amit a Magyar Péter csinál, az szellemes volt, de az egy más kérdés, de az, hogy saját magukat hazudtolták meg. Tehát amikor azt mondták, hogy az egyik helyen 80 ezeren voltak, más közben 40 ezeren voltak, legyen ez bármilyen szám, de ugye hát az volt, hogy a korábban a békemeneteken több százezer ember volt. Ez egyik. A másik, amit feszegettünk ugye a hétközben, az én mániám, ez az állam és párt szétválasztása kérdésköre. Szóval, hogyha meggondolsz arra, hogy állunk a békemeneten, még nem voltam ott, hanem a Partizánban néztem veled, és egyszer csak a Rákai Filip, aki ugye a nemzet számolója, kiszámolja, hogy akkor ott van 2 millió ember, és aztán pedig elkezd beszélgetni egy ilyen mikrofonba, egy repülő tisztel, hogy akkor húzatok át fölöttünk a Gripenekkel, és akkor nem nyitnám meg, az már csak ilyen habatortán, hogy hány Gripen van Magyarországon, olyan képességben, hogy tudjon repülni, nem olyan nagyon sok, éppen nem mindegy, és hogy akkor most ez most akkor ez mi volt? És ez nem is derült ki azóta se, hogy akkor ez a békemenet, akkor most a békemenet volt, a kormányzati ünnepség, ugye beszéltünk ott a szegény jobb sorsa érdemes apám tudta című számról, hogyan értette az félre valószínűleg Orbán Balázs, de ez nem az első dolog, amit félreért.
De ugye ezzel kapcsolatban nagyon érdekes szerintem egy friss európai kutatás. Ugye itt az volt a kérdés, hogy mit gondoltak az emberek arról, hogy mennyien voltak kín ezeken a rendezvényeken, és 42% szerint a tiszások, 21% szerint a békemenetelők voltak többen, és a tisza szavazók 87%-a a saját menetüket tudja nagyobbnak, a Fidesz szavazóknak csak az 51%-a, itt volt egy 35%-nyi válaszadó, aki a nem tudom választ adta erre a kérdésre. Szóval ebben szerintem az az érdekes, hogy a propaganda nem mindenhol, tehát, hogy még a Fideszes tábor egy része sem gondolja feltétlenül azt, hogy...
Mert nem is voltak. Tehát, hogy ez az igazság, és tudom, hogy fogunk ma sokat beszélgetni a valóság, meg az igazság, meg az AI világából. Szerintem a békemenetnek az, mondjuk van pár tanulsága, az egyik tanulsága az, hogy tényleg bohádáján kellett lenni a talpán, az ember találjon ott fiatal embert. Biztos találtak, mert ott voltak, meg ugye ott voltak azok a... Most nem próbálok teljes mértékben PC-n fogalmazni. Tehát a Fidesznek a celeb hölgyei, akik ott így állnak ott, akik éppen megvallják, hogy ők mennyire jobboldaliak, meg igazából a keresztény értékeknek ők a látszólagosan és így kívülről és a hordozói. Igen. Egy millió fontos napszemüvegben, de hát azt mondjuk az kis Rigó László majd jön. De hogy ez, és hogy nagyon kevés fiatal volt. A másik az az, hogy történt egy spontán életútinterjú ugye Orbán Viktor édesanyjával. Tehát ez...
Kersák István készítette ezt az interjút.
Ez ilyen. Az ember csak megy a Margit hídon, és ott van az embernek az édesanyja, és elmondja, hogy mi a helyzet. Amiben csak egy dolgot szeretnék kiemelni, és ez a kommunikációs dolog. Szóval, hogy, és ezért nem is fogok belesni abba a hibába sem, hogy én elkezdem majd Orbán Viktor édesanyjával bármi rosszat mondani, mert ugye ez lenne a cél, ezt nem fogom csinálni, de azért azt fogom csinálni, hogy ez a hülye zebra már megint.
Igen.
Tehát a következő van, az a zebra ott van. Nem is egy van, hanem inkább kettő vagy három. Van róla papír, van róla egy milliónyi fotó, mozgásban lévő zebra, pihenő zebra, üldözik a zebrát. A zebrának a... Te nagyon tudod a zebrákat, mint mindjárt mondod. A zebrának van mindenféle törzskönyve, hatháziákos, tehát tényleg már teljes gyűjteménye van minden Lutra magazinban a zebrákról. És akkor erre belenéz a kamerába az a drága asszony, és azt mondja, hogy hát zebra, hát amikor felfesztjük az útra. És akkor tudtam, hogy ez egy begyarokorolt mondás lesz, mert az, hogy valakinek így spontán jön, hát itt van a Viktor fiam, eljöttem ide azért a tüntetésre, hát mindig eljövünk ide, hát nyilván, oké, és ugye a zebra...
De hát ez egy készen kapott válasz volt, mert igazából hónapok
ott van,
óta
Kamilla, az a... Ott van az a zebra, jó Isten, tehát tényleg, hogy...
De tehát, hogy... Orbán Viktor édesanyja nem mondott mást, mint ezzel kapcsolatban a többi fideszes politikus.
Hát igen, tehát hogy csak egy másodpercre rakjuk ezt a zebrát, még egyszer, aztán tényleg leszállok róla. Tehát ott van az a zebra, tényleg ott van, ugye nem 60 pusztán van a félkész majorságban, hanem a mellette lévő Mészáros Lőrinc által tulajdonolt másik félkész majorság körüli részben, és akkor a mi kedvencünk, tényleg ugye a Vétó nagyon szereti őt, én is, nem csak a Vétó, ugye a Kocsis Máté, akinek van egy zebra nevezetű digitális polgári köre, aminek arra alakult, hogy a baloldali álhíreket fékezze meg a zebrával, ami ott létezik, és ott van, és ott szaladgál. És szerintem ez egy őrületek, egy olyan foka, amivel úgy tudja toppolni ezt Kocsis Máté, aki tényleg mondom, tehát, hogy most mondom, hogy szóval az van, hogy a Kocsis Máté, aki nálam talán egy fél éve idősebb, az lényegtelen, de az viszont lényeges, hogy egy frakcióvezetője egy kormányzó pártnak, aki szerintem olyan minőségi rontást csinált a saját maga politikai imidzsén az elmúlt fél évben, mint kb. Lázár János. Tehát abból, hogy ő egy potenciális belügyminiszter jelölt, és lehet, hogy kicsit néha kemény, meg ugye van neki módja.
Szerinted elrontotta a zebrával a saját politikai imidzsét?
Nem, abban az elképesztő suttósággal, amit művel, és amiben beleállt, és hogy ő rá van ez itt. Szerintem, hogy mondjam, csak félig ilyen. Tehát szerintem az, hogy ő lett a Menzel Tamás 2, szerintem az egy frakcióvezetője az állampártnak már elnézést. De nem ezt akartam mondani, ez inkább csak a leírása, de az, hogy ő tényleg ad olyan interjúkat, amikor egy plüss zebra van mellette, az tényleg az agy őrülete annak, hogy ezek tényleg azt gondolják, hogy a zebra nincsen ott. Vagy el lehet annyiszor mondani, hogy nincs ott, hogy aztán az emberek tényleg azt mondja, hogy nincsen ott. És amit mondtál, amit mondtál, kutatás. Tehát ugye ez a lényege minden ilyen utógondozásnak, hogy a saját tábor mit gondol, és a Fidesz tábor mit gondol. És akkor a Fideszben szerintem nézik a számokat, vagy akár a másodlagos számokat, hogy a másik oldal mennyire hiszi el, hogy lesz-e kormány, hogy képes-e a kormányváltásra, mennyire van önbizalom teljébe, mennyire elszánt. Na, szerintem ott van a legnagyobb probléma a Fideszben, hogy amikor ránéznek arra a menetre, meg ránéznek az utána lévő kommunikáció, az utána lévő számokra, meg arra, hogy az emberek milyen arccal mennek el, hogyan kommunikálnak utána, na akkor látszik, hogy valami nagyon nagy baj van, mert hogy az ott egyre erősebb. És beszéltünk sokszor itt a Vétóberről, a Stockholm-szindrómáról, ami 15 éve komoly politikai eredmény, hogy Rogán Antal, Habony Árpád, Orbán Viktor, Gyürk András tudott minket ebbe a Stockholm-szindrómába rakni. Ami az volt a lényege, hogy minden, amit csinálnak, az valahol azt gondolja, hogy ez jó, biztos, hogy hoz. Ha még rossz is, akkor is hoz. És most hibát hibára halmoznak, a hibák egyre nagyobbak, a hibák megmutatkoznak, és, És nézd meg azt, hogy van egy 56-os beszéde az Orbán Viktornak, amiben az, hogy Ukrajnáról beszél leghosszabban, az mondjuk erről beszéltünk ugyanis abban a helyzetben. De az, hogy milyen hangulata, hogy egy nemzetegyesítő hangulata van, hogy tényleg, amikor azt mondja, hogy meg kell győzni az elkóborolt báránkeket, akkor melyik bárenk akarja meggyőzni az Orbán Viktor? Tehát, hogy...
Igen, de visszatérve a kutatásra, akkor te azt a faktort tartod erősebbnek, hogy problémás az, hogyha a saját tábor veszélyben érzi a győzelmet, nem pedig az van inkább, hogy ilyenkor az arra sarkalja például az aktivistákat, hogy még keményebben dolgozzanak, hogy oda tegyék magukat, tehát hogy a veszély vagy az ilyen típusú szoros állás az nem pont azt eredményez, hogy még lelkesebben fognak például az aktivisták kopogtatni, szerintem telefonálni.
Most melyik részéről? A Fidesz részéről?
Igen.
Ugye, hogyha hihetünk annak, ami a valóság, hogy a Fidesz hátrányban van, akkor nekik nem elég minden másik napot megnyerniük, hanem minden napot meg kell nyerniük. Sőt, nagyon meg kell nyerniük. Ezt nem csinálják. Tehát, hogyha ránézzünk mondjuk 30, 60 vagy 90 napos intervallumban, hogy ki nyeri meg, akkor még mindig a Tisza nyer. Jönnek kicsit fel, de hogy nem úgy jönnek fel, hogy akkor meggyőzően ők nyerik ezeket a lapokat. És ha ránézel arra, hogy mennyi minden történt a nyári időszakban, mennyi mindent vezettek be, mennyit kezdtek el költekezni, 3%-os lakáshitel, most nem is kezdtem sorolni, hogy miket mondtak, meg hány dolgot ígértek, és nem áll meg. Tehát valójában nem áll meg a csökkenésük, valahogy beálltak valamilyen mostani állapotra, és ugye kijön az, hogy milyen volt a repülőrajtnak a nem tudom, negyedik fázis, amikor már nem tudom, hogyan folyik, vagy nem tudom, gurul le a repülőgép, most már elhagyta már a Ferihegyet is, de földön a kis tupoljevünk, ami üldögélünk mindannyian, miniszterelnök úr meg még mindig nem tudja meghúzni azt a kormányt, szóval, hogy és ezek így faktuálisan, ezek így összeadódnak. És hogyha szerintem bárki, akit ők meg akarnak győzni, akit vissza akarnak csábítani a saját választók közül, ránézett erre a performance-ra, Rákai Filipestül, meg Grippenestül, meg mi volt, hogy nem halunk meg Ukrajnástól, az azt látja, hogy valami nagyon izzadságszagú dolog történik. És az elsődleges, és ez a Fidesznél sose volt így. Tehát sose volt ez az érzés, hogy ennyire ilyen, tudod, ilyen kicsit, hogy hát jó, oké. De nagyon jó az egymilliós napszövege a Szabó Zsófinak.
De akkor menjünk tovább, mert azért van egy új módszer, mégiscsak, vagy egy újnak tűnő módszer, amit most azért egy erősebb fokozatra kapcsoltak, ez a mesterséges intelligencia használata a Fidesz részéről. Ugye az egy régi módszer a Fidesz eszköztárában, hogy nem nagyon szeretnék, hogy az ellenzék eljuttassa a saját álláspontjait a magyarokhoz, viszont ők tulajdonképpen átkeretezik ezeket az álláspontokat, és ők próbálják közvetíteni azt is, hogy egyébként az ellenfél mit gondol, és erre most rátesznek egy lapáttal a mesterséges intelligencia használatával is, tulajdonképpen olyan dolgokat is adnak az ellenzék vezetőjének, Magyar Péternek a szájába, amit egyáltalán nem mondott, és akkor oda van írva, hogy ez csak egy illusztráció. Hogy látod, ez most, tudom, rossz fogalom, de nevezhető szintlépésnek egyébként?
Na, persze. Honnan kezdjem? Szóval, ez az egész ilyen AI, vagy mesterséges intelligencia, hogy bejön a kampányba, és meg fogja szüntetni, hogy mi a valóság, mi a nem a valóság, ez nem nálunk kezdődött. Én már azt gondoltam, nem azért, mert... Azért,
hogy korábbi kampányokban is...
Hogy már korábbi, hogy már ilyen lesz már a Trump Kamala Harris kampány, vagy akár korábban is. Egy picit jobban bejön ez az AI kérdés. Voltak jelek, volt például az Egyesült Államokban ilyen deepfake videók a Bidenről, az ő hangjával hívtak fel embereket, hogy ne menjenek el szavazni. Volt már ez így, ez a kérdés így használgatva. De az, hogy ugye két dolog történt, hogy szerintem mindkettő ilyen szintlépés. Az egyik az, hogy ugye van a megyei lapok nevezeti dolgok, ugye azért annyira megyek, hogy a megyében adja ki a Fidesz, tehát ez a megyei lapsága. Ugye itt van egyébként nagyon híres és sokkal szebb napokat megélt Dél-Magyarország is, például Szegeden, tehát hogy ha akár csak egy 100 évvel ezelőtt látnák, hogy mi vélet, de Magyarországon valószínűleg nem is akarnák tovább nyomni, már akkor sem, de hogy ugye kiadtak egyszerre, ugye különböző mutációkban, kivéve, nem ilyen mondom, hogy ki, tehát hogy kiadtak egy csomó mutációba az, hogy Orbán Viktor áll, és ő a, nem tudom, vidám magyar, és akkor a másik képen pedig egy kutya, kutyaként volt Magyar Péter ábrázolva, és akkor von der Leyen, vagy a Weber, vagy a nem tudom kicsoda fogja, mögötte meg ukrán zászlós magyarok ünneplik a nem tudom, a termonukleáris világháborút. És azt mondtam, hogy van egy, ami nem, meg a Kisalföld, aki a lázadók egysége, azok csak magyar zászlókkal hozták le, vagy ott nem volt ukrán zászló. Szóval egyszerre ez a nem tudom hány, 16-15 megyei lap egyszerre leptezte, és amikor emlékszem, amikor az elején erről beszélgettünk, én nem hittem, hogy ez létezik. Tehát, amikor ezt először láttam, akkor azt mondom, hogy ez egy vicc. Hogy valami mém oldalnak a izéje, hogy akkor tényleg ez gondolják, de nem. Ugye itt is ugye azért érdekes az egész, hogy elvileg ugye a megyei lapok ugye nem része se a Fidesz kampányának, se a, nem tudom, a Fidesznek, de nyilvánvalóan persze igazából igen. És akkor ebből lett egy polémia, és akkor ennek ez így elhalt kicsit, tehát ugye ez volt egy pár nap, és akkor jött, és akkor most amit akartam mondani, és akkor jött Orbán Balázs, aki a Fidesznek a papíron a kampányfőnöke. Ugye azért mondom, hogy papíron, mert szerintem Orbán Viktor a kampányfőnöke, szerintem az ő lelkének a kivetülését látjuk a Hasznosok klubjában, és nem akarok pszichologizálni, de a Hasznosok klubjában is, meg ebbe a DPK-ba is. És ugye Orbán Balázsnak az egyik ilyen fő tevékenysége, vagy fő tulajdonsága, hogy ilyen amerikamániás. Tehát, hogy ő valahogy úgy érzi, hogy igazából ő, bár tudom, hogy neki volt korábban szakálla, mint igen, a J.D. Vance-nek, de van egy ilyen J.D. Vance hasonlás verseny, hogy ki magábbnál, vagy nem tudom, hogy ki tudja jobban felmondani a republikánus, nem tudom, kiskátét, de az oroszokkal azért csöndbe így a háttérbe azért Putyin, de hogy ez egy más kérdés, és hogy ő úgy érzi, hogy neki megállás nélkül, tehát ő úgy érzi, hogy neki megállás nélkül posztolnia kell, hogy ez valamilyen betegség, vagy nem tudom, egy ilyen feltűnési visszatesség, azt nem tudom, de elmondom, miért fontos ez. Azért, mert egy kampányfőnök az ne csináljon ilyen dolgokat. Szóval, hogyha belegondolsz, hogy Rogán Antal mennyit posztolt, amikor ő volt a kampányfőnök, hogy Gyürk András, hát nem nagyon van neki.
Rogán Antal nem egy ilyen posztolós ember.
Nem egy posztolós. Lehet, hogy jobb ez mindenkinek, hogy ő nem posztol annyit, de hogy ő egy ilyen csinálós valaki, ezt vagy inkább így. Igen.
A back office.
Back office. De akkor a back office. Igen. Egy jó erős back office. De hogy egy kampányfőnök nem ez a feladata. És ugye az, hogy ugye majmolják, ugye teljesíti, a republikánus majmolásban vannak, és ugye a Trumpnak a második elnökségének a kampányfőnöke, ugye az a Suzy Wills nevezetű hölgy, oké, egy ilyen floridai 60-as, nem mondok megint, PC 60-as hölgy, ilyen tupírozott hajjal, aki a főnök. Ő volt a kampányfőnöke, ő rakta rendbe ezt a káoszt, ami ott is, most ő a Fehérháznak a kabinet főnöke. Most Suzy Willisnek Facebook oldala sincsen. Tehát, hogy lehet, hogy lehet úgy kampányon az ember nem posztol állandóan, de Orbán úgy érzi, és ugye ennek van, na most még vannak még viszont, ennek, de merre, szóval, hogy ez egy, hogy ő ezt úgy érzi, neki buszál, neki, tehát a magyar nép az ő posztja nélkül csak kovályogna azért a sötétbe, de mind a fény az éjszakából megvilágítja, hogy merre kell menni, és akkor kirakta ő az első igazi valódi deepfake videót, ugye volt már ugye máshol, már voltak ilyen posztok, nem tudom, Magyar Péter, nem tudom, tortát eszik, meg elrontja, nem tudom, nyaralás, meg atombombát szór, nem tudom, Budapestre, meg ellopja a karácsonyt, meg, tehát mindent, de nem a Gergőt, hanem a, tehát nem a szigetet, hanem a karácsony fát, vagy az ajándékokat, de ez ilyen, hogy mondjam, ez maradt ebbe a részébe, és akkor jött ez, hogy akkor azt csinálta, hogy egy, a Magyar Péter egy beszéd helyzetbe rakta, és azt mondtatta, hogy mintha a 13. ő lenne, hát igazából ő a nyugdíjas apokalipszis, hát jön, és lényegében rendet csinál a TB-ben, tehát hogy itt vége lesz, 13. havi nyugdíj, sőt 12. havi nyugdíj is el fog tűnni, és azt ő rakta ki a saját oldalára, tehát ő azzal büszkekedik, nyilván mutatja, hogy JD, figyelj, kiraktam az oldalamra, nézd meg, milyen fasz a gyerek vagyok. Na, és amit akartam mondani, hogy...
És aztán ugye Orbán Viktor kitöltötte a nemzeti konzultációt, és még odaírta a megjegyzésbe.
Valóságban tetette ki.
Igen, és oda is írta a megjegyzésbe, hogy ő nem szeretné, hogy a nyugdíjakat elvegyék.
Hát ő nem, hiszen közeledik hozzá. Tehát... De amit akartam mondani, mi érdekesség, az tényleg közeledik hozzá különben, most itt számolgatjuk különben. Na, szóval, hogy amit akartam mondani, ugye már beszéltem az Orbán Balázsnak a posztmodern világáról, aminek az egy ilyen különleges állapota, hogy a saját maga által tulajdonott újság által kirakott cikkeket osztja meg, hogy mennyire érdekes dolgok történnek a világban, de ezt most egyel feljebb lépett, mert ő maga egy kampányelemzést csinált a saját maga kampányáról, ami szerintem azért már egy valami. Tehát, hogy
Hát lehet látni, ilyenek van benne. A két beszédben, hát elképesztő különbség volt. A hangulat, hát akkora különbség, hogy csak a tömeg, a hangulat, és az itt így pontról pontra elemzi, hogy igazából mennyire egy királycsávó, és én azt gondolom, és akkor hagyjuk össze most a heti Orbán Balázsozást, csak azért foglalkozom vele ennyit, mert igazából örülök, amit csinál. Tehát szerintem, Isten tartsa meg szokásait, posztoljon rengeteget, posztoljon AI videókat, mert amit csinálsz, nem az jó a hazájának.
Meg hát remélem akkor, hogy akik Budapesten ezeket a hasonmás versenyeket szervezik, akkor megszervezik a GD Vans hasonmás versenyt is.
Ő nyer. De ő nyer. Kicsit tebus, de nyer.
De akkor ezen a ponton én most a közönség felé fordulnék, és most következik az első ilyen szavazásos kérdés ehhez a témához kapcsolódóan. Az a kérdés, hogy képes-e érdemben befolyásolni szerintetek az AI deepfake a választás kimenetelét, a kék papírra lehet az igennel, a pirossal pedig a nemre szavazni. Lássuk.
Na, Kamilla.
Talán több a kék valamennyivel, ami azt jelenti, hogy igen, az itt jelenlévő nézők szerint
kék. Több a kék?
Szerintem igen. Nem sokkal, de több.
A Détó Kövér Lászlója.
És közben ezzel párhuzamosan elvileg a YouTube nézők is szavaztak, de majd a kolléga küldi ennek az eredményeit, egyelőre azt nem látom.
Várunk.
De akkor te mit gondolsz? Egyetértesz a jelenlévőknek a véleményével? Szerinted befolyásolhatja ez a választás kimenetelét?
Őszintén nem tudom. Szóval, hogy ez egy olyan világ, amiben mi is most tanuljuk, hogy mi történik. Az egy nagyon magas labda, és szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon ha valaki ilyet használ, ilyen bénán ráadásul, az nem azt mutatja, hogy valami nagyon nagy bajban van. Tehát a másodlagos üzenete nem az, hogy már mindent kell csinálnom, hogy mindent be kell vetnem. És nem azt sugallja a másodlagosan, hogy igazából hátrányban vagyok. Amit a Fidesz, szerintem az, amit, tehát hogyha az a hangulat kezd domináns lenni, ami a valóság egyébként, nem csak a zebra, hogy ők hátrányban vannak, az a vége. Tehát onnan azt megfolytani nagyon-nagyon nehéz. És akkor valaki ránéz egy ilyen AI videóra, és el van neki magyarázva, nagyon fontos, a másik oldalon, hogy az AI és az micsoda hamisság, szerintem az nem biztos, hogy hoz. Ez egyik. A másik, az, és akkor ez inkább az apai gondolkodásom. Szóval, hogy talán az utolsó percben vagyunk abban, hogy még meg lehet különböztetni, hogy mi a valóság, és mi a nem valóság. Az összes ilyen populistának, mint a mi nyugdíj közeli vezetőnk, annak az a vágya, és ugye ez egy putyini világ, hogy ne lehessen megkülönböztetni, és ne is legyen senki, aki meg tudja mondani, hogy mi valóság, mi nem valóság. Nekik az a céljuk, hogy egy ilyen kételyben legyenek az emberek, hogy majd ő megmondja, hogy mi a valóság, mi nem a valóság. És ugye ahogy ez a technológia egyre jobban fejlődik, azok a jelek, amiket még korábban lehetett tudni, hogy akkor mitől más, hogy hogyan van ez generálva, ezek egyre kevésbé, egyre szűkülnek. Tehát a jövőben nem lesz ilyen, hogy valóság, meg nem valóság az ilyenfajta termékeknél. De azért az emberek azért egy ideig még a szemüknek fognak hinni. És hiába mondja azt, nem tudom, Nagy Márton, meg Orbán Viktor, meg Orbán Balázs, meg Kocsis Máté, hogy igazából a repülőrajton már túl vagyunk, és már a szatoszférában repül a kis tupoljevünk, még a kifutópályánról is lefutottunk. Hiába mondja azt, hogy nem tudom, mi vagyunk a világ közepe, amikor az ember bemegy egy bármilyen kórházba, és elkap egy, bemegy egy lábtörése, és kijön egy húsevő baktériummal, és lent jön ki. Tehát, hogy ezt nem tudod AI videókkal elhazudni. Amit tudsz csinálni, az még egyszer az, amit ők csinálnak is, hogy a valóság hazugságnak a határát azt így eltorzítsák. Csak az a kérdés, hogy ilyenkor most átmenetileg mi a válasza az országnak is, meg mi a válasza a politikának is. És hogyha képes arra mondjuk a Tisza, hogy azt mondja, hogy figyeljetek ide, amit ti csináltok, az a hazugság. Hogy Orbán Viktor 15 év után ilyen eszközökkel kell élnie. Ráadásul ezek passzek közpénzből vásárolt szoftverek, amikkel ezt gyártják, gondolom nem is annyira olcsóak. akkor is, akkor ebben van egy potenciális politikai lehetőség. És akkor apaként, meg azt gondolom, meg nem tudom, emberként, vagy aki demokráciába hívőként, hogy itt valahol kell egy megállt parancsolni. Mert ezek, ugye, és akkor még egyszer, mi történt? A miniszterelnök politikai tanácsadója, parlamenti képviselője, a Fidesz kampányfőnöke, az MCC, nem tudom, tulajdonosa, mi még ő, nem tudom, a Köszönet Egyetemnek a vezetője, úgy érezte, ez egy jó dolog, hogyha egy deepfake videót rak ki a ellenfeléről, hogy ez rendben van. És bocsánat, most hagyd mondjak még az Orbán Balázsról. Az az Orbán Balázs, aki tavaly azt mondta, hogy meg kell volna adni magunkat 56-ba. És ez az ember, tényleg a tevékenysége, hogy ez nem egy húzévonalat, hát nem tudom, ez mennyire a hazának a... Na mindegy. És igenis bele kell abba szerintem állni, hogy joga van mindenkinek tudni, hogy mi a valóság. És joga van tudni, és ahhoz meg az embereknek az pedig szerintem azt meg ki kell azért állnunk, hogy embereket ne lehessen azzal vádolni állandóan, hogy azért, mert más mond, mint amit az Orbán akar hallgatni, vagy hallani, attól ő egy külső országnak a, nem tudom, megbízottja.
Egyébként közben bejöttek az online eredmények is.
Nézzük az online eredményeket.
És egyébként hasonló szerintem, mint ami itt helyben is látható volt. Az igenek 62%-ban vannak, a nemek pedig 38%-ban.
Szóval tökre félünk tőle, magyarul. Egy olyan dolog, amitől szerintem rettegünk, félünk, nem véletlenül, és ez a buborék, amiben így próbálnak minket így beszorítani, szerintem nagyon-nagyon durva, és ha belegondoltok abba, meg belegondolnak abba, hogy mennyi időt töltünk el egyébként az életünkből égetve a social media különböző platformjain, és abban mit tudunk nyerni valójában, és mi a hozadéka, és mi az, amit leadunk magunkból, és ezek a helyek ezt mennyire torzítják a valóságot, és akkor hagyj is ki még egy zárójelet. Van egy, ugye a Google is, meg a Facebook is, gondoljunk róla bármit, hogy a for profit cégek, Amerikában van a tulajdonosuk, és nyilvánvalóan nem a demokráciát, hanem a tőzsdei érdekeket szolgálják, lehet, hogy hétvégén a demokráciát, de ők még mindig másak, mint a TikTok nevezetű média platform, ami egyébként a kínai kommunista pártnak egy leágazása. És ami történt Moldovában, az, hogy, és ami történt kicsit Romániában is, hogy a TikTok olyan deepfake videókat targetáltan avatkozott bele a választásba, amiben valóban lehet pár százalékot ide-oda tologatni, mert egyszerűen olyan szinten tudják, hogy az ember mit néz, mire rezonál, mit szeretne hallani, és hogy hogyan lehet bombázni azzal, hogy a másik fél a sátánnak a, nem tudom, maga, vagy pedig a minimum a fia. Szóval, hogy ezekkel nagyon-nagyon óvatosan kell szerintem, és nagyon úgy kell nézni, amire nem vagyunk felkészülve, vagy amit látunk, az nem igaz. És hogy az evolúciós folyamatban nem vagyunk abban az állapotban, hogy az agyunk, lehet, hogy a tudatunk valamilyen része megkedvelezi egyszer, de amikor így nézzük és pörgetjük, akkor csak így szintén az agyadban megy bele a sok szemét, meg hazugság, meg propaganda, és nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy tekerje le a social media fogyasztást, amennyire tudja, mert hogy ami most fog történni, még fizetés vagy hirdetések nélkül is, az a mocsoknak a teljes megszállása. És, bocsánat, még egyszer mondom, a TikTok nem egy, hogy mondjam, a NATO szövetség rendszerében lévő cég, hanem a kínai kommunista pártnak az egyik propaganda eszköze.
Jó, hát én azért arról sem vagyok meggyőződve, hogy hétvégente egyébként a demokráciát szolgálják a Facebook és a Google tulajdonosok.
Lehet, hogy hosszú hétvégente.
Hosszú hétvégente, igen.
De én sem. Nyilván azt mondom, hogy nem. Nyilván ez egy for profit cég mind a kettő, akik már döntöttek el választásokat, nem menjünk be a Cambridge Analytica-ig vissza, de hogy mégis sok más a, tehát más a környezet abban, hogyha a Facebook csinál valami rosszat, mert nagyon sok rosszat csinált, és más az, hogy valaki direkt egy politikai megrendelésre csinál, de ez messze vezet.
Még egy-két aktualitásról szerintem ejtsünk szót. Ugye előkerült Gyurcsány Ferenc magánszemély, nem közszereplő magánszemély író, interjút adott az Öt csatornájának, ahol hát egy-két politikai kérdésre eléggé hárító, meg felszínes módon hajlandó volt válaszolni, de Alapvetően úgy keretezte a mondani valóját, hogy ő most már magánszemélyes irodalmár, hát és úgy is fejezte be egyébként az interjút egy kérdésre reagálva, hogy ő vele most már csak irodalomról, könyvekről és krasznahorkairól lehet beszélgetni. És szerintem ez egy fontos pillanat, a politikai szereptévesztéseknek egy fontos pillanata, hogy Gyurcsány Ferenc azt gondolja visszatérésében, hogy úgy érdemes pozícionálnia magát, hogy kíváncsiak valószínűleg az emberek arra, hogy ő mit gondol Krasznahorkai László életművéről, vagy pont rá kíváncsiak ezzel kapcsolatban. Tehát végül is akkor vegyük komolyan ezt a pozícionálást, hogy első kötetes krimi szerző, két Varga, ugye most jön a második kötete. Én elég sok első kötetes szerzőt ismerek, van szerencsém ismerni. Azt gondolom, hogy teljesítményük és jelentőségük okán valószínűleg relevánsabban tudnának Krasznahorkai László életművéről megnyilvánulni, mint a volt miniszterelnök, aki mégiscsak azt gondolja, hogy erről érdemes őt kérdezni, és erről őt érdemes kérdezni, de hogy tényleg mi lehet ez a teljesítmény, ami erre predesztinálja, a költségvetés meghamisítása, a 2006-os események profi kezelése, a profi kormányzás, vagy az elmúlt 15 év ellenzéki végigtorolkodása, ezek azért komoly kérdések, de szerintem nagyon árulkodó volt ez az interjú arról, hogy valójában ugyanaz történik továbbra is.
Trükkök százai, amire nektek nem kell tudnotok. Nem tudok vele, hát igen.
Jó, de volt még egy másik másik érdekes. De
bocsánat, különben nem egy kötetes, mert van neki szakácskönyve. Azt ne felejtsd el.
Bocsánat, igen. Egyébként ez egy kiváló mű, főztem is már belőle.
Ez a coming out.
Igen. Abszolút coming out, igen.
Mit főztél belőle?
Mozzarellával töltött paradicsomos valami. Ilyesmi volt.
Trükkök százai.
Igen. De akkor egy másik nagy szereptévesztés, ami szintén dominálta az elmúlt napok közbeszédét, az pedig Nagy Ferónak a kijelentései. És szerintem az a nagyon érdekes ebben, hogy szerintem ez egy jól tetten érhető pillanat volt azzal kapcsolatban, hogy valójában nagyon sokszor a közéletben olyan mondatok hangzanak el, aminek a tartalmáról nem gondolkodnak el előtte azok, akik ne. Mondják, és hogy ilyen automatizmusok működnek, hogy Nagy Feró valószínűleg ebben a pillanatban azt gondolta, hogy hát őt most megszólították, ő egy közszereplő, valamit válaszolnia kell egy olyan kérdésben, amit nem is gondolt át, ő egy ilyen rocker, provokátor, mond valami olyasmit, ami ehhez az image-hez hozzátartozik, megnyomta magán ezt a nyelvgépet, ezt az automatizmust, és akkor ezt mondta, ami nyilvánvalóan egy olyan mondat, amivel, hogyha nem két percet gondolkodik ezen, akkor valószínűleg ő is rájött volna, hogy ez igazából értelmezhetetlen, és nagyon érdekesek voltak az ezzel kapcsolatos reakciók is, például a DK részéről, hogy akkor igen, ők meg azt a típusú ilyen automatizmust nyomták be ezen a politikai nyelvgépen, hogy hát mondjon le erről, adja vissza ezt, meg azt, de hogy nem tudom, hogyha Nagy Feró visszaadja a Kossuth diát, akkor változik-e valami a gyermekvédelemben. Szóval, hogy ilyen értelmezhetetlen tartalmú mondatok jönnek, amiknek a politikai célja igazából nem beazonosítható, csak mindenki megtalálja a szerepeit ezekben az elveszett mondatokban.
Mert igen, tehát hogy a Nagy Feró ugye a nemzet csótánya, azt ne felejtsük el, tehát hogy ő is szebb napokat élt már meg korábban, amit ő művelt ebben az egész Szőlő utcai kérdésben. És szerintem, hogy attól félek, hogyha lett volna több ideje gondolkodni, akkor erre jut, de ez most csak így a magánvéleményem. Van egy ilyen, hogy mondjam, megszólási kényszer a magyar közvéleményben, és ebben nem csak Nagy Feró van benne, hanem valahogy mind a két oldal lejárt, meg már visszavonulásban lévő, meg már elfelejtett, meg már nem tudom, csak a NAVA archívumában működő szakértőinek. Egyszerűen valahogy úgy érzik, nekik muszáj megszólalniuk. Tehát, hogy én azt... Sokáig gondoltam, hogy erről beszéljünk, de most, hogy már itt ekkora gyurcsányozást csináltam, most már akkor már lehet. Szóval, hogy azok az emberek, szóval azt nem, tehát én nem vagyok még 70 éves, ez tény, majd biztos leszek, remélem, de az, hogy egyszerűen azt nem tudom felfogni, hogy van mondjuk egy nyugdíjszakértő, vagy nyugdíjhoz értő, vagy magát értőnek gondoló, vagy egy gazdasági szakértő, vagy magát értőnek gondoló, vagy egy nem tudom, politológus, vagy ennek gondoló, és ő egyszerűen úgy érzi, hogy na, most van az időszak, hogy most olyat kell mondanom bele a magyar közéletbe, hogy aztán, fú, a jó Istene, aztán hogy üssön egyet, koppanjon és a véleményem. És az a baj, hogy ezek az egyébként szerintem jó szándékú emberek azt nem fogják fel, hogy ez egy aszimmetrikus harc. Tehát van a Fidesz és minden, és van a Fidesz ellenáll, akik nem a Fidesz, akik most ugye a társadalomban ugyan többségben vannak, de az erőforrások szempontjából ilyen picibe. És az egyik ilyen nem most kezdődő, hanem 15 éve lévő módszer a Fidesznek, hogy fog különböző balliberális, a Gyurcsány kormány régi tagjai, a körül Holdudvarban lévő, álló, mozgó, nem tudom milyen csillagok, üstökösök, nem tudom micsodákat, és elkezd őket beszéltetni. Tessék beszélni kicsit a nyugdíjról. Mit tetszene csinálni vele? Mi lenne a jó? És akkor mindenki belőjön a Bokros Lajos, hát én levágnám a 13-at, a 12-et is elválnám, már nincsen semmi fedezete. Nagyon jó, tessék elmondani, mi tetszik még csinálni. Ja, még elvennék tőlük, még adóztatnám is őket, mert az is jó. És akkor erre, hogy mondjam, Orbán Balázs, vagy megy a mögött évő, csetni, hogy jaj, de jó, akkor most ott van az ember, akinek azt tudod kicsoda, egy jó szándékú egyébként, tényleg, köztiszteletben megöregedett ember, és ott azt mondja, ja, ez a Tiszának a szakértője, és onnantól kezdve csinál róla egy egész kampányt. Szóval azt szeretném mondani, amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget, meleget, és nyilvánvalóan magamra is ez ugyanúgy érvényes, hogy lehet, hogy nem most van az időszaka annak, amikor ember mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról, minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert két évvel ezelőtt a kutya sem gondolta volna, mondjuk mi igen, talán egy kicsit, hogy ezt a választást meg lehet nyerni, de most tényleg meg lehet nyerni. És én azt gondolom, hogy ez egy, az egy tök jó maxima lenne mindenki számára, hogy mindenki talán azt csinálja, ami ez a legjobban ért. És lehet, hogy néha az önmagadnak a, hogy mondjam, hogy mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 11. havi nyugdíjat, és lehet, hogy ez majd érdemes majd csak még májusban előhozni újra, mint gondolatiságot, amikor nem fogják megcsinálni, hanem hogy az ember ne adjon akkora labdákat az ellenfélnek, az ellenfél propagandájának, aki csak erre vár, hogy kiválhasson ilyen mondatokat. És nézd meg azt, akiről beszélünk, úr, aki tényleg egy nagyon komoly tudósa Magyarországnak, komoly szakembere volt, semmi köze nincs természetesen a Tiszához, szerintem azt tudják a Tiszában, hogy ki ő. Mondott valamit valamilyen obskurus rendezvényen, amit a YouTube-on megnézett 15 ember, de nyilván ki lehet belőle ragadni gondolatokat, és akkor úgy van, össze van nyomva, és ez. A Nagyferó dettó ugyanez. A Nagyferót valahogy beemelte Orbán Viktor magához, ő korábban egy baloldali csávó volt, sőt egy baloldali ember volt. Az volt a image, hogy ő baloldalról száll szembe a rendszernek, nemzetcsótányaként egy ilyen, a Beatrice-ben egy ilyen baloldali valaki, most nem akarok idézni tőle, de azért az életművéből, mert te vagy a költő, de hogy hát azért messze van a keresztény erkölcsöktől az ő gondolatisága, de úgy gondolom, hogy jó lesz, gyere, állj be a Szabó Zsófi mellé, te is oda beálltál, meg a nem tudom, hogy hívják a Curtis mögé, itt volt róla, Szegeden tudnak róla mesélni, de hogy tényleg tudnak. Állj be mellé, ő a drogügyi DPK-ban is tud muzsikálni, és akkor majd mondd a dolgodat. És senki nem gondolta, hogy aztán ő elkezd aztán beszélni, mert személyiségi politikai hiba, hogy egy ilyen embert hagynak, hogy akkor elmondassa a véleményét, és aztán beleszaladt egy ekkora pofonba. Mondom még egyszer ezt úgy, hogy az egész Szőlő utcai kérdés, ami szerintem nincsen lezárva, egy borzasztó ilyen fortyogó mocsara a mi világunknak, hogy ha nem lett volna egyébként a szegedi származású Novák Katalinnak az a kegyelmi döntése, akkor szerintem még mai napig nem tudnánk, hogy mi zajlik ezekben az intézményekben, ahol a legelesettebb embertársainkat, gyermekeket próbálja valamennyire védeni az állam, és ebben megszólalni, és ugye, ja bocs, volt tötő még egy dolog, Varga Judit lett a nemzeti pajzs
igen.
tagja, igen. Mint valami Marvel filmben, ő lett a visszatért egy pajzsoló, szóval, hogy neki is azért, na, hogy mondjam, szóval biztos, hogy a nemzeti pajzsba kell visszatérnie, és lehet, hogy inkább mondjuk a nemzeti nyílba, vagy nem tudom hova, tehát, szóval, hogy ott oda visszatért, és szerintem az történt ebben az egész Nagyferós ügyben, hogy ezek az emberek is mindkét oldalon egyszerűen úgy érzik, hogy valami közlési kényszerük van. És
hát meg így működik a nyilvánosságnak a logikája, annyira telített ez a véleménypiac is, arra a jelenségre szerintem az is válasz, hogy mindenki valami nagyon egyedi véleményt akar megfogalmazni, hogy kitűnjön ezen a, ebben a nyilvánosság környezetben, és ez oda vezethet, hogy egy ponton már annyira egyedit mondasz, hogy ez egy hülyeség lesz.
Egy gyakran nevezett, mit is már volt rá példa, de hogy ez egy, mondom, egy aszimmetrikus háború. Egy olyan harc, amiben az egyik oldalon minden van, van olyan deepfake AI generátor, amik kb. Senkinek nincsen, van annyi ember, aki még tudja nézni az összes, nem tudom, Pershing Mária Zita összes művét, AI-jal valószínűleg, és ezek mind óriási, és azt kéne szerintem megtanulni mindenkinek, magunkat is beleértve, tehát félre ne értsük, magunkat is beleértve, hogy lehet, hogy a kevesebb néha több. Tehát lehet, hogy nem kell ennek mindig az egész életét elmondania, meg minden gondolhat, ami akár még kósza is, hanem lehet, hogy arra kéne fókuszálni, hogy vajon mi kell ahhoz, az a rend, hogy eljusson ez a tábor, a nem Fidesz tábor, ami többségben van most Fidesz-re szemben, eljuthasson április 12-ig, és jókedvűen le tudja váltani Orbán Viktort. És ehhez szerintem minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, szerintem bölcsességet kell magában keresnie, hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját. Ezt gondolom.
De akkor...
Magunkra is értelmezhető, mert én sem adok el mindent, amit gondolok például Orbán Balázsról.
Hanem
örülök, hogy van, és sok sikert kívánok a munkájához, és még több posztot.
Mielőtt tényleg rátérnénk most már a szegedi ügyekre, még egy dolgot szeretnék átbeszélni veled. Ugye van ez az apák és fiúkozás nevű jelenség, amiről talán egy ideig azt gondolhattuk, hogy most már lejárt lemez, és végre ez a nyilvánosságunkból eltűnik, ez a teljesen érvénytelen érvelési mód, és október 23-a után kicsit elszabadult mégis ez a dolog. Magyar Péter kezdte, aki Torockai Lászlót szólította meg, és Schiffer Andrással kapcsolatban is tett megjegyzéseket a felmenőire. Szerinted ez nem egy politikai hiba? Miért, mi szükség van erre valójában?
Szóval nem ő kezdte, ez az újkori, hanem a Fidesz kezdte. Ugye amíg a Magyar Péter a Fideszben volt, és a nemzet mentális pajzsaként működő Vagyarulitnek a férje volt, akkor addig nem volt probléma, hogy neki ki a nagyapja. És amikor belépett, és amikor átlépett ezen a, nem tudom, Rubikonon, vagy ezen a, nem tudom, micsodán, ide hozzánk, a nem fideszesekhez, akkor meg ugye akkor volt a Pál, vagy az ő nagyapja akkor vérbíró volt, meg a jogerős Pál, meg volt mindenféle dolog, és azt láthatóan ez szerintem, hogy megviselt ez a dolog, hogy az ő nagyapjáról ilyeneket mondanak. Ezt nyilván az ember nagyapjáról, nem, aki máshol nem is tud védekezni, mert már halott, az nem egy jó dolog. Ez egy velünk élő, hát most már jó régen velünk élő ilyen magyar, nem hungarikum, de azért mi azért szeretjük ezt csinálni.
Jó, de azt szerintem ki lehet jelenteni, hogy persze, eleve nem ő kezdte, de azért Torockai Lászlóval és Schiffer Andrással szemben Magyar Péter kezdte el ezt.
Jó, akkor most tudom, hogy erről mondtad, hogy nem mondjam, de mondom. Mert szerintem ez egy megpróbálom civilizáltan elmondani. Szóval, hogy én minden ilyen dolognak, hogy kinek ki az apukája, anyukája, arról az illető nem tehet. Azt, hogy az ember beleszületik ebbe a világba, higgyen azt, hogy most akkor a jóisten segedelmével, vagy a biológia csodájával, vagy csak úgy, az, hogy az anyukád kicsit, az apukád nem tehet. Az, hogy kik a nagyszüleid, bűneiért, apukád bűneiért, nem tehet. Bejöttél a világba, és ott vagy. És szerintem ez egy alapdolog. De amikor a te családodban is vannak terheltségek, amiről nem tehetsz, akkor biztos, hogy neked kell a másik családját szídni, hogy amiről ő nem tett, akkor azok milyenek. És hogy amikor Torockairól beszél, az ő dédapja mit csinált, valószínűleg nem is élt még, amikor a dédapja ezt csinálta. De azért ennek azért tényleg a non plus ultrája azért a Schiffer András. Tehát azért, amikor ő, ugye van a kedvenc műsorunk, ezt most, hogy mondjam, titok, de eláruljuk, amikor, most már sajnos nincsen, amikor Schiffer András, a Szanyik Tibor, meg a Krausz Tamás beszélgettek a baloldalról, mindenkinek ajánlom, egyébként tényleg csodálatos, tényleg csodálatos, és ott ő tényleg habzó szájjal szídja a nomenklatúra burzsóáziát, én nem tudom, milyen szépen kimondani, mint ő, mert azért ez egy nyelvtörő, hogy nomenklatúra burzsóázia, de ő ezt tényleg habzó szájjal, hogy az ez, meg hogy az, mondja ezt ő. És most amelyet nem megyek bele Siffer Andrásnak az élet történetébe, meg a felmenőinek a történetébe, de azért a terheltség, ami az ő családját ilyen szempontból jellemzi, az egy unikum a magyar, hogy mondjam, politikába, és lehet, hogy neki se pont ebben a témában kell nomenklatúra burzsóáziáznia, hanem lehet, hogy az ember utolja támadni a másik embert, vagy abban, amire ő tehet. És én erről ezt gondolom. És azt gondolom, hogy szerintem nem jó dolog ezt csinálni, nagyon-nagyon megvetem, utáltam, amikor ez volt a világban, hogy kezdődött ez az SZDSZ-el, ugye Pető Ivánnal, Bauer Tamással, Őrsi Mátyással, és stb. És ezt ment ez tovább, hogy akkor hogy beszélt róla a Csurka István. De most ezt hagyjuk is az egész dolgot. De ennek szerintem úgy érhet véget ez a dolog, ez az egész kérdéskör, hogyha az ember azt elfogadja, hogy a szüleiért, a nagyszüleiért nem tartozik, a hibáiért, nem, az nem az ő felelőssége. De mondom, akik ezt csinálják, azoknak is tennék egyfajta, hogy mondjam.
Igen, de természetesen Siffer Andrásnak sincs felelőssége.
De bocsánat, Kamilla, ha természetesen semmi köze az, hogy a dédapja ki volt, meg a nagyapja, meg az apja, meg a testvére, meg a húga, meg a nagybátyja, de hogyha ez van, akkor ő nem mondja azt, hogy a nomenklatúra burzsóázia tovább él. Hát ő maga a nomenklatúra burzsóázia, és akkor bocsánat, bezártam.
Szerintem zárjuk be ezt a zárójelet ezen a ponton, és térjünk át a szegedi eseményekre, a szegedi politikára, és nézzünk is meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót.
A szegedi városháza előtt fogadta a miniszterelnököt Botka László 2017. januárjában. Lázár János szerint egy polgármesternek az a dolga, hogy a település polgárainak érdekében együtt tudjon működni a kormánnyal, akár kormánypárti, akár ellenzéki. Erre hozta jó példának Botka Lászlót a Hódmezővásárhelyi Rádiónak adott pénteki interjújában.
Ha politizál egy polgármester egy nagyobb városban, okosan kell tegye azt. Én soha nem hallottam, hogy Botka László le akarná csukatni a kormánytagokat, a Fidesz vezetőit, vagy éppenséggel Lámpavasra akarná őket küldeni. Én ilyet nem hallottam tőle. Azt hiszem, hogy ennél okosabb ember.
Kubatov Gábor a szegedma.hu-nak azt mondta, szerinte Lázár János azért dicsérte Botka Lászlót, mert kiváló stratéga. És az az érdeke, hogy Botka László maradjon, mert ha egy erős kormánypárti polgármester irányítja Szegedet, akkor Hódmezővásárhely vezető szerepe megkérdőjeleződik, és a fejlesztési forrásokból is jóval kevesebb jut majd Hódmezővásárhelynek.
Mindenki számára világos lett, hogy a szegedi Fidesz nem más irányítja személyesen és kézivezérelve, mint Kubatov Gábor, Fidesz alelnök pártigazgató. Ezt ő maga elismerte, és ugye azt is kijelentette, hogy folytatja ez irányi tevékenységét. Azt már láttuk a kampány során, hogy az egyetem vezetése rektorúrral és kancellárasszonnyal az élen gyakorlatilag teljes mértékben átpolitizálta az egyetemet. A rektor és a kancellár számos kifejezetten fideszes rendezvényen jelent meg, és nem is titkolták párthovatartozásokat és szimpátiájukat.
Az udvaron még hegyekben áll az aszfalttörmelék, de a szegedi harmadosztályú futballcsapat címerét már kifeszítették az ifjúsági csarnoknak nevezett focistadion vázára. Az m4.hu vette észre, hogy január közepén 780 millió forinttal drágult a 8000 férőhelyes stadion, a hozzátartozó konferenciaközpont és szállásépület.
A Szegedi Tudományegyetem régóta nem tapasztalt fejlődés előtt áll. Az egyetem a közeljövőben kormányzati és uniós támogatással induló beruházásoknak köszönhetően lehetőséget kap a 21. század követelményeinek megfelelő oktatási, kutatási és gyógyítási infrastruktúra kialakítására.
Ezekkel a gondolatokkal kérjük a mindenható Istent, az örök értékeket teremtő atyát, a mindannyiunkkal szolidaritást vállaló fiút és az értelmünket megvilágosító szent lelket, áldja meg a konferencia minden résztvevőjét, hogy mindannyian gazdagodjunk közös értékeinkben és erőt adó közösségi élményekben.
Amen. Hajjaj, hajjaj.
Ugye a Fidesznek egy szokása, hogy olyan településeken, ahol ellenzéki a vezetés, próbál ilyen úgynevezett szuperpolgármestereket ráültetni az önkormányzatokra, akik képesek így az önkormányzat feje felett átnyúlni, vagy helyi erős emberekként viselkedni. Ugye itt is vannak azért ilyen emberek, például, hogyha az egyetem rektorára vagy a megyés püspökre gondolunk. Kérlek, hogy egy kicsit így mutassuk be ezt a működést, és azt, hogy Szegeden kik ezek az erős emberek a kormánypárti oldalról.
Mennyire erősek, azt a helyiek majd elmondják, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ami a szegedi politika, mert hogy ugye Trianon után, amikor az egyetem ide került, akkor az volt a mondás, hogy Szegedet három három lábon, három pillér irányítja. Van a polgármester, van a egyetemnek a vezetője, és van ugye itt a megyés püspök. Na most az van, hogy ebből a háromból ugye van kettő, ugye az egyik ugye Kistikó László, aki egy, most egy, szóval, hogy én katolikus vagyok, két nap múlva van a reformáció világnapja. Miatta lett a reformáció. Tehát az ilyen típusú... Tehát... Szóval... Ugye, Luther Márton ott pipázott, hogy akkor mit csináljon, meglátta az akkori Kisrigó Lászlót, és mondta, hát akkor azért olyan ember, amilyen ő, azért 500 évente egy születik, különben tényleg Lukrécia Borgia, meg az egész Borgia klán, az egy, hogy mondjam, ipari tanuló volt, mert hogy milyen ő. Szóval, azt képzelte Kamilla, és ez tényleg a szegediségnek a lényege, van egy püspök, aki ugye a püspök, a Csongrád Csanád püspöke, aki hát rossz nyelvek szerint, Ungvári Krisztián, hát a szuverenitást egy másképp dolgokban védte az előző rendszerbe, ebben van egy bírósági ítélet, hogy nincs bizonyítva, hogy ő úgy védte, ahogy Ungvári Krisztián mondta, két-hármas egymás mellett egy perrel, de hogy ő ide került, ugye ő egyből Egerből, vagy nem Egerből, hanem Esztergomból került ide, és olyan püspök nincs ebben az, szerintem, nem tudom, hogy Európában nincsen püspök, de hogy azért itt közel és távolban kevés van. Ugye neki van, eleve van ugye egy futballcsapata, ami hát figyelj, hát kinek nincs. Van egy személyre szabott, erre a futballcsapatra épített, hát egy 8000 férőhelyes stadionja most, tehát kinek nincs. Amellett van egy 4 csillagos szállodája, ami a főút mellett van, körülbelül annyira vonzó, mint hogyha nem tudom, az M5-ös mellett lennél egy pihenőbe, de az is van neki, ott luxus, de naho, csak kezdődik. Aztán van neki, ugye van a dóm, ugye az nem az övé, de hát azért igazából az övé, a dóm alatt van egy luxus étterme, de most kinek nincs. Aztán, de mi megy tovább, van neki még érdekeltsége Budapesten, egy-két tétterem, de hát most kinek nincs, valahogy enni kell, érted? Krisztus is valamit csinált azért a halakkal. És akkor, na várjál, ez csak a bemelegítés. És aztán a kormány, és most nem annyira vicces rész, a kormány kitalálta azt, hogy hát itt van ez a jó ember, ez a Kistigó, együtt fociztak ugye a Kövérrel, meg az Orbánnal, jó focista, jó gyerek, akkor adjuk neki oda a teljes magyar 12 megyényi gyermekvédelmet, így oda neki, tessék. Tessék, jó helyen van nálad különben, tehát elveszük, az egyháznak odaadjuk, és 12 megyében, és beértve a fővárost is, az ő által gründolt, az ő által alapított szervezet viszi a teljes nevelő hálózatot, a befogadó hálózatot, a gyermek elhelyezéseket, de ez még ugye nem lenne neked elég, mert még azért, még, hogy mondjam, foci stadion gyermeknevelés, arra jött rá a kormány, hogy hát figyelj, van nekem három baromi értékes ingatlanom, az egyik például a zánkai úttörőtábor, nem olyan kicsi, mondjuk egy fél megye körülbelül, az a legjobb helyen lesz a Kistigó Lászlónál, mint az államnál, hiszen ő amúgy is olyan jó tudja kezelni a dolgokat, tehát hogy ez neki. Van mi mellette még kettő, mehet? Jöhet. Oké. És megkapta azt is. Ingyen megkapta a Erzsébet táborokat, és az Erzsébet táborokért is szintén ő felügyeli. Na most egy baj van, hogy a 70 éves, és ugye közeledik a nyugdíjhoz, amiben az egyház nyugdíjazza őt, és hát így, hogy mondjam, uralkodik itt a hívek felett. Mondom még egyszer, tehát, hogy mintha egy ilyen, tényleg egy ilyen reneszánsz figura lenne, most az hónak abban az értelmében, hogy amit mondta. Na, akkor ugye neki vannak különböző ilyen elágazásai, hogy ő mennyire uralja itt a szegedi politikát. Ugye ő próbálta a saját emberét indítani a Botka László ellen. Hát elbukott, megpróbált, ugye itt Szegeden van KDNP is, ugye hát szavazók nincsenek, de frakció van. Ez másra is így van azért, de hogy itt van az is, annak ő a, hát nyilván, hát ki más lenne a vezetője, mint nem a megyés püspök. Na most ő a Kistigó László. Nem annyira szeret misézni, de hát érted, mert ekkora elfoglaltsága van, akkor most akkor hívekkel, most ugye távban, a nyájat távban őrzi. Na és akkor van neki, ha most már ebben a hármasban, van a másik, ja bocs, És ő nem csak a szípeket áldotta meg, hanem ugye, amit mondtam, rossz nyelvek szerint, hol volt az előző rendszerben, de ő tagja egyébként a szuverenitásvédelmi digitális polgári körnek olyan nagyszerű emberekkel, mint Lácsi Tamás, ugye, és ugye hát Zsák és a Foltja, és ők ketten védik a szuverenitást együtt kéz a kézben. Azt, hogy az univerzális papságban, meg az univerzális egyházban ez mit jelent, azt mindenkinek a saját fantáziára bízom, de ez mindegy, mert ez nem is annyira érdekes. Ami még másik, és van a Rovó László, ugye, és képzeld el, hogy ő is egy digitális polgári körnek a tagja, a Magyar Értékek nevezetű, méltán világhírű digitális polgári körnek. Ő a rektora az egyetemnek, de az egyetemről azt kell tudni, és ez egy nagyon szomorú dolog, és hogy ha van, amit kérdezte az elején, hogy mi az, amit kudarcnak gondolok, az az, hogy itt van egy Szabó Gábor nevezetű úriember is, ő volt korábban a rektora az egyetemnek, és ő vagy a fejébe vette, hogy hű, de jó lesz itt átalakítani erre az alapítványi modellre. Olyan jó ez, olyan jól működik mindenhol, Erasmus, most mi azt hagyjuk, meg hát olyan jó, hogy az enyém az egész egyetem. És kettő szavazaton múlott a szenátusba, hogy nem tudta átvinni az akaratát, de aztán úgy pörgette a lapokat, hogy aztán megszavazták, kettő szavazatunk volt. Nem úgy, mint Pécset, ahol szerintem 10, nem úgy, mint Miskolcon, ahol egyébként valójúdítés, akkor ott is volt valami pajstartó, hanem itt kettőn múlott. És ennek az egyetemnek van egy rektora, aki a Rovó László, aki egy sebész volt, egyébként nagyon híres sebész, és a saját szakmájában szerintem komoly elismerésnek örvend, amely annyira rektor ő, mint amennyire te körülbelül. Tehát, hogy ő azért mint te is lehetsz rektor még egyébként, még bőven lehetsz. Szóval ő rossz nyelvek szerint Lázár Jánosnak az embere, aki így jött be a szegedi világba. Ő neki bekerült az országos lapokba, hát egyet síelt egyszer a Covid alatt, de hát most ki nem síel a Covid alatt, és aztán idejött, és aztán mondta el, de mindenki nem mond mindent el, és ő, és ugye van ő meg a kancellár, az egyetemnek a Fendler Judit, ők ketten ugye őrzik ezt a, tehát ez egy komoly, ugye a legnagyobb munkáltató Szegeden az egyetem, komoly befolyásuk van, és akkor így vannak hárman, van a Botka László, aki ő nem DPK-tag, és van a másik két DPK-tag, és akkor ugye mennyire működik a szegedi Fidesz, hát annyira működik, hogy ugye 24-ben 66%-a kaptak ki. És azon a videón, amit mutattál, amikor itt volt az Orbán, én akkor itt voltam, itt dolgoztam, akkor ott volt ott a sarokban egy Nemesi Pál nevezetű úr, aki a 19-es ellenjelöltje volt akkor a Fidesznek, és mi volt a kérdés még? Hogy milyen, hogy milyen itt a Fidesz?
Hát igen, meg illetve arra vagyok kíváncsi, hogy
Szabó Bájtra?
Nem. Arra vagyok kíváncsi, hogyha mégis ennyi erőforrást fektetnek bele abba a Fidesz részéről, hogy itt legyenek ezek az emberek, és szervezkedjenek, indítsanak jelöltet, mégis azt lehet látni, hogy azért Szeged nagyon erős ellenzéki bástya, persze ez köszönhető annak, hogy a Fidesz ezt nem csinálja jól, vagy Botka László csinálja jól, vagy eleve itt nagyon baloldali állampolgárok élnek, de oké, mégiscsak ez a helyzet, hogy nem tűnik sikeresnek ez a típusú módszer itt Szegeden, de akkor mi az a minta, amit el lehet tanulni Szegedtől ebben az értelemben? Mit lehet kezdeni?
A szegedi Fidesztől?
Nem, mit lehet kezdeni más olyan ellenzéki vezetésű önkormányzatoknál, ahol szintén megjelennek ezek a típusú szuperpolgármesterek, intézkedni és rendet rakni?
Figyelj, de bocsánat, tehát amit csináltak, az nem jó. Tehát ugye azért azt elérték azt, hogy az, hogy mennyire rossz Szegednek, hogy a Kisrigó, a püspöke, hát igazából mindegy, hogy mit csinált, egyébként szépen felújtatta a dómot, most az, hogy van alatt egy étterem, de most akkor legalább a luterék, az utánosok örülnek, de hogy a Rovó az már egy másik kérdéskör, hogy ő mit bűvelt itt. És az, hogy milyen erőforrások felett diszponál, azért ezek komoly erőforrások, és az, hogy ő hogyan próbálja ebből kihagyni a városvezetést, azt szerintem az eléggé nyilvánvaló. Az, hogy volt 18-ban, és arra emlékszem, egy nagyon komoly akart a Fideszbe, hogy a Botkát buktassák meg. Ez azért volt, hogy akkor volt túl a nem annyira sikeres miniszterelnöki kampányon, és akkor azt gondolták ők, szerintem Lázár Jánossal és Kubatov Gáborral együtt, hogy itt van ez a hely, amit vissza kell venni. És ez miért fontos? Azért fontos, mert Botka László 2002-ben lett először a polgármestere Szegednek, és egyáltalán nem volt ez arra desztinálva, hogy Szeged ez egy ennyire ellenzéki város legyen. Szóval nyilván a rendszerváltás előtt ugye Pol Pot megye, meg Komocsi nyelvtárs, meg ugye ez a világ volt, de utána egy teljesen, hogy mondjam, majdnem, hogy inkább egy ilyen váltó gazdaság volt itt Szegeden, amit úgy a Barta nevezettű polgármester működésével ért véget, akinek egyébként a jogi főtanácsadója, egy komoly ember most már, édesapjának a történelmi munkáját azt másképp gondolja, meg, de egyébként a Sándor volt a lakója, tehát hogy ő volt a főtanácsadója itt a Barta polgármesternek. Ez olyan jó volt, hogy utána lényegében soha többet nem választották meg jobboldali embert Szegeden, és Botka László 2002-es a csapata lényegében folyamatosan tudott domináns erővé válni, úgy is, hogy 2010-ben, amikor volt a nagy tőkeforradalom, és utána elvesztette a többségét, de mégis ő maradt polgármester. És ez azért érdekes különben, mert sokat beszéltünk a vétóban erről, 2010-ben ugye egyetlen egy megyejogú város maradt meg ellenzéki vezetésűnek, de fideszes egyenlőségben, ez Szeged volt, és Szeged után ugye lett, abban én dolgoztam abban a kampányban Salgótarján, és utána lett ugye a szomszédváron a nemzeti csád Márki-Zay Péter, és így hárman voltunk, vagy volt Szeged a 12-es választás előtt, 18-ban, még egyszer, tehát Salgótarján, Hódmezővásárhely és Szeged. És azt gondolták akkor a Kubatovék, hogy akkor ide kell jönni, és meg kell csinálni, van egy jó kis stratégia, le kell radírozni, mert ugye ők abban indulnak ki, hogy a földön fekvő, vagy a megsebzett oroszlánt majd le lehet majd vadászni. Hát ez olyan jól sikerült, hogy a legnagyobbat győzte akkor Botka László, borzasztó volt a jelölt, iszonyú béna kampány volt, de tényleg egy ilyen, hát most nem akarok, most ez nagy képű lenne azt mondani, hogy ez egy, de tehát nagyon rossz jelölt volt, és nagyon rossz volt a kampány, de akkor ők ilyen nagyon komoly erőforrást sűrűsítettek ide, mert azt gondolták, hogy itt van mit keresniük. És a szegediek elég keményen megmondták, hogy nincs mit keresni. És amit lehet itt tanulni, az az, hogy hogyan lehet ezt elcseszni. Tehát sokszor beszéltünk, amikor még itt dolgoztam, hogy kicsit inverze Szeged az országnak, hogy van, hogy a Fidesz olyan, mint az ellenzék egyébként országosan, de régi ellenzék, hogy tehát amihez nyúlnak, az béna. És akkor az odáig fajult, hogy 24-ben a jelölt, az volt a valaha volt legrosszabb jelölt. Tehát a Fülöp László nevezetű ember, ő egy, most nem akarok rosszat mondani, de hát nem volt jó jelölt, és egy sima győzelem lett, és amit akartam neked mondani, ez az, hogy amit a Fidesz, na, és ezt akartam igazából mondani, hogy a Fidesz elképzel valamit Budapesten, hogy hogyan lehetne megcsinálni, és a valóság, amíg megérkezik ide, amikor a Kubatov ide lejön a kocsiába, és találkozik az itteni erős emberekkel, az egy másik kérdés, és bocs, még mondjam, ezt ne felejtsem el, mert ezt nem akarom elfelejteni, és azért, mert szerintem ez egy nagyon komoly ügy. Annyira állt bele a Lázár János a Botka megmutatásába, hogy akkor ugye már miniszterelnök és egy vezető miniszter volt, és volt egy ügy, aminek úgy hívják, hogy Szeviép, ami egy itt a Dél-Alföldön lévő építési nagy cég volt, aki a gazdasági világválságban még nem tudom hány céggel együtt ment csődbe. És ezt vagy a Fidesz elkezdte arra építeni, hogy ez a Szeviép, ez a Botkának a közvalmi, köze van hozzá, ő a feje, ő a tulajdonosa, ő az, mindenki magából indul ki, és akkor itt most ők el fognak ebben járni. És annak a Szeviépnek a prókátora, a Károsnak a prókátora, ez az a Szabó Bálint volt, és Szabó Bálint, akiről beszéltem már a vétóban, és nem akarok rosszat mondani, mert hogy mondjam, szerintem egy másik dimenzióban van, amivel nekünk nem kell foglalkozni. Ne. Szerintem nem, tehát hogy nem, beteg emberekkel nem, tehát hogy semmi. Tehát,
nem, mindegy. Nem mondjunk ilyet szerintem.
Én nem, akkor, bocsánat, akkor, na, instabil személyiséget. És én megvédtem az előző vétóba, csak úgy mondom. Szóval Szabó Bálint volt a képviselője ezeknek az embereknek, akik tényleg csődbe mentek ebben a gyűjtben, és Lázár János, és ez a lényeg, Lázár János kiárta azt, hogy legyen egy külön Szeviép törvény, legyen egy Szeviép kormányrendelet, és mindenkit, aki vett akár faktorált Szeviép követelést, azt a magyar állam több mint 4 milliárd forintért kártalanította, és ez úgy történt meg, hogy Lázár János, ugye még mondtam, hogy mindig beszélünk róla, hogy mindig megy, aztán megy. Lázár János a Szabó Bálintnak a konyhájában adta át egy ilyen trampos mappába a Szeviépes törvényt Szabó Bálintnak, közösen. Szóval ennyire akar beleállni ebbe az egész kérdésbe, nem sikerült ez sem.
Oké, de muszáj beszélnünk a kettes körzetről, amellett, hogy egyébként Szeged városa ilyen stabilan baloldali, azért a kettes körzetet rendre nyeri a Fidesz, és nálunk egyébként a térképen benne van abban az 54 körzetben a kettes számú LVK, amit az ellenzéknek meg kellene nyernie ahhoz, hogy győzni tudjon. Miben kellene erősíteni?
Jó. A kettes előtt itt van egy hiba ezen a térképen, mert ugye az van, hogy ez egy régi térkép, és ugye, hogy megtudtuk Orbán Viktortól, valakik átrajzolták a körzeteket, jött egy kis manó, egy ekkora kis manó, egy ceruzával.
Egy átrajzoló manó,
ilyen nagy-nagy ceruzával rajzolgat, és hát pont itt is átrajzolódott ez a dolog, a manó itt is rajzolt, és ugye az egyes, ami ott van, az most kisebb lett, most már csak Szeged lett, eltűntek a települések róla, és lett a kettes, ami kicsit megnőtt, és kicsit kevesebb benne a Szeged. És az azért érdekes, hogy igen, ez a kettes. Tehát az egyes azért érdekes, mert az egyes ugye 14 óta folyamatosan ellenzéki vezetés alatt van, és most történik egy váltás. És ez a váltás abból áll, hogy ugye Szeged volt az a város már 24 júniusában, ahol a Tisza párt győzött. És nominálisan a legtöbb szavazatot kapta az összes település közül. Ugye 3 megyei városban volt első, Szolnokon, Nyíregyházán és Szegeden, de a legnagyobbat itt Szegeden győzte. És ugye Szegeden belül is, tehát a szegedi belülső részben, ugye ez a két között osztozik, és ugye az történik, hogy a 54-hez kell a Szeged 1-es körzet, és kell a Szeged 2-es körzet. A Szeged 1-es körzet azért érdekes, mert ugye a Szeged 1-es körzetben, ugye ez egy eddig mindig ellenzéki, a Botka László által támogatott jelölt nyerte meg, és most valószínűleg nem ez fog történni, hanem a Tisza pártnak lesz a itteni jelöltje, aki el fog itt indulni, és győznie kell, és kell hoznia azt a egyébként ugye, ha lehet hinni annak, hogy hogyan áll a Tisza, akkor valószínűleg itt Szegeden, hogy állt már iszonyatosan magas szinten 24-ben, én valószínűleg olyan 60% környékére teszem most az itteni támogatását. Mindig is nagyon ellenzéki volt Szeged, de most ugye a többi párt lényegében megszűnt, tehát amiket az EP választás elmények most összekumulatívan kell őket számolni, tehát 60% körül van a Tisza Szegeden, az egyes körzetben. Ugye itt az a feladat, hogy elvinni, maximalizálni a szavazószámokat, ugye pont ez a győztes kompenzációval a lehető legnagyobbat nyerni, itt valahol a kétharmad lenne a célja a kormányváltás akaróknak, hogy egy kétharmados szavazattal lehessen hozni. És akkor van a kettes körzet, ami részben, ugye most itt látszik, részben Szegedből áll, meg arrafele, meg tehát hogy kifele, majd beszélünk külön ásotthalomról, ez egy nagyon nehéz körzet volt, ez az egyik ilyen lakmusz körzet, szerintem az ellenzéknek. 2022-ben...
Ugye, mi hiányzott a győzelemhez akkor szerinted? Ugye szóval, Mihály Kedvin indult, szóval, és sokan egyébként az ő győzelmére számítottak, és végül 40,29%-ot szerint.
Szóval nekem nagyon jó barátom a Mihály Kedvin, és ezért csak tiszteletokról beszélni, nem az ő hibája, hogy az ellenzék nem nyert itt, hanem, és akkor hagyd mondjam azt, hogy azt a fajta félreértés, ami történt a budapesti kampányközpont, most nem kezdem el, hogy aztán az Arán Péter megint ránk szóljon, hogy a kampányközpont jó volt, csak a kampány nem volt jó, de az, hogy valamilyen emberek egy Excel táblázatba berakták a számokat, és megnézték, hogy ja, itt ez megvan, ez egy nyert körzet. Itt nem is kell semmi, gyere edni, itt egy toll, aztán szevasz, menj az utadra, úgyis győzni fogsz. A nagy fészkes fenét. Ez akkor is, és most is a csatatér körzet volt, amit igenis lábbal kellett volna mindenkinek lejárni, és a lábbal lejárás az nem egyébként Edwin lejárta, hanem ahhoz kellett volna nagyon komoly energiát koncentrálni ide, hogy tudjál változtatni attitűdön, és hogy tudjad vinni azt, hogy a szegedi résznek a plusza átmenjen oda a nem a szegedi részre. És az Edwin kampánya ilyen szempontból nem volt jó, hiszen nem kapta meg azt az erőforrást, ami kellett volna ehhez a kampányhoz. És ugye, és akkor jön a püspök úr, ugye a püspök úrnak az egyik ilyen embere, az a Miálfi Béla, aki korábban volt önkormányzati képviselő volt, aki egy ilyen, hát hogy mondjam, hogy a PC-n mondjam. Szóval, hogy nem a legbonyolultabb képviselője az országnak, hanem egy ilyen rendes csávó, tényleg rendes csávó, aki így szerethető valaki, tehát, vagy nem, tehát nem ő fogja nem tudom tovább mondani az új alkotmány, de nem is ez a feladata, hanem ilyen szeret így fotózkodni így ilyen emberekkel, meg menni. A szelfizés az még olyan közepesen sikerül, a selfie videó az nem annyira sikerül, de hát kiáll a háborúért, itt mindenél kiáll, és ő egy nagyon szép, ő egy olyan karakter, akiben nem esetleg lehetett igazából belekötni, nagyot nyert a egyéni körzetébe, annó önkormányzati körzetébe, és ezért lett ő. Ugye volt előtte egy olyan, a Bénagy László nevezetű képviselő, na, aki aztán ember nem látta őt soha. Ő egy ilyen, amely univerzális képviselő volt, mert nem látta soha senki, néha így ezt mondta, hello, aztán ment tovább. Na, ennek a helyére jött a Mihály Béla, és amikor jött például a 22-es kampány, akkor sem nyerhető hely lett volna, és én tudom azt, hogy az egyik olyan lakmusz körzete az országnak ez a kettes, amit ahol a Fidesz nek nyernie kell ahhoz, hogy legyen többsége. Most nincsen többsége. És azért érdekes ez a körzet, mert ugye ott van ugye Ásotthalom, meg Mórahalom, amik ugye tök közel vannak Szegedhez, egy másik világ. Tehát, hogy mondjam, szociálisan és meg szociológiailag is, meg demográfikus is egy másik világ. Ugye Ásotthalomban ugye Torockai László, ha már róla beszéltünk, ugye ő ezt egy tökéletes módon csinálta. Tehát, hogy ő egy Budapest, ő ugye csongrádi származás, kicsit elment Budapestre, körbenézett ott, ugye járkálott a TV-székház környékén, és meg itt ott járkált, és aztán meg ugye ide költözött a tanyavilágba, és a tanyavilágból csinált egyébként, bocsánat, az ő szempontjából egy nagyon jó és ügyes politikai építkezést, amivel 13-ban egy trükkel egyébként megpörgetve ott a helyi DK-t is, meg a helyi Fideszt is, lett ő Ásotthalom polgármestere.
Igen, mindjárt foglak kérdezni még Torockai Lászlóról, mert szerintem is különleges példa az övé, de most még egyszer kinyitnék egy kérdést, szavazásra bocsátom, de csak azoknak, akik itt vannak, ezt online most nem fogjuk feltenni ezt a kérdést, vissza akkor a kettes körzethez és 2022-höz. Az a kérdés, hogy mire tippeltél 2022-ben, ki fogja nyerni a Csongrád kettes körzetet? A kék Mihálik Edvin ellenzék, piros Mihálfi Béla Fidesz, fehér nem tudtam, nem emlékszem.
Na nézzük. Hát ez a buborék, ugye? Na, Kamilla? Hát
a legtöbb a kék szerintem. És talán a fehér a második.
De az Edvin nyert is Szegeden, igazából igazatok van. Csak igen. Hát igen.
Igen. Igen. Jó, de akkor zárásként beszéljünk egy kicsit Torockai Lászlóról.
Micsoda zárás! Vele nyitjuk, vele zárjuk.
Meg kell adni a módját.
Meg.
Szóval ő a másik izgalmas szereplője ennek a kettes körzetnek. 2022-ben egyébként 9,49%-ot szerzett a Mi Hazánk színekben, és most is itt indul. Nem tudom, hogy mennyit számít ez, de inkább arról kérdeznélek, hogy egyébként az az építkezés, amit ő Ásotthalmon elkezdett, és tulajdonképpen most már eléggé eredményesnek mondható ott helyben főleg. Mit lehet tulajdonképpen politikailag tanulni Torockai Lászlótól?
Egyébként lehet. Tehát három dolog. Egyrészt az, hogy 24-ben az EP-ben itt nyert a Mi Hazánk Ásotthalmon. Kevés olyan hely van, de ott megnyerte ő, Mi Hazánk lett a legerősebb lista. Ez egyik. A másik az, hogy ő egy konzekvens építkező ebben a dologban, és hogy az ő politikai karrierjének egy nagyon fontos állomása az, hogy ki tudott ebből a mi épes, jobbikos világból, aztán itt polgármesterként elképesztő mennyiségű uniós pénz bevonásával, csak úgy zárójában jegyzem meg, így megy ez, egy nagyon látványos fejlődést csinálni a településén, és ennek a politikai kihatása szerintem most is van. De ami ez a kezdetnek a lényege, és ugye mint Szegednek a lényege, az, hogy ugye a Szeged azért volt egy érdekes hely, meg az is most egy érdekes hely, mert akkor volt egy pislákoló láng a Fidesz-szel szembe, amikor még before it was cool. Tehát, hogy itt berakta mindenki a munkát, és meg tudta azt csinálni. El tudta magyarázni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy lehet úgy is kormányozni, akár sikeresen is, hogy nem fideszes vagy, és nem fideszes dolgokat mondasz, hanem egyszerűen az emberek évről évre választásra választásra eliszik, hogy nekik ez kell. És ez a fajta kormányzás tudás, ez ugyanígy van kicsivel picit a Torockainál és Ásotthalmon, és kicsit ugyanezt csinálhatná a Mi Hazánkkal most országos szinten. És ha belegondolsz abba, most mindjárt visszajövök egy nagy körrel ide, ha belegondolsz abba, hogy amit mondtam, és elnézést ezért, hogy a csúnyán fogalmaztam, nem akartam annyira megbántani Kocsis Mátét, de hogy ahogy ő megy, ahogy az ő színvonaluk megy lejjebb, és tényleg megy lejjebb, ahhoz egyébként egy nagyon nagy lehetőség a mi hazánknak, hogy abban a fajta jobboldali közegben ők kicsit jöjjenek talán barrább. A lehetőség az, hogy tudjanak arra nyitni. És abban, hogy van mondjuk három politikus, mondjuk a Dóró Dóra meg ő, mindkettő alkalmas egyébként arra, hogy egy kicsit konszolidálja magát, és mondjuk nem feltétlenül állandóan buzizik, akkor tud ő magában ő szerintem polgárosodni. Novák Lajos valószínűleg erre képtelen, de ő másra is van. Szóval, hogy de, és ő ezt az eredményét ugye itt fog indulni, ugye amit tudunk, az azt tudjuk, hogy a kettes közvetben indul, ugye, amit említett Mihály Béla, azt tudjuk, hogy a Torockai László, azt tudjuk, hogy lesz valamilyen, de nem, én nem keresgéltem, hogy ki ő, de ennyire nem vagyok, hogy ideológilag készült, ki a DK-nak, hogy tudom, hogy ki ez, nem tudom, ki ő, és az egyes között pedig indul itt a többször egy fideszes csávó, mindegy, és hogy aztán mi lesz itt az ellenzéknek a megállapodása, az egy megint egy másik, és amit akarok mondani ide, azt gondolom, hogy soha nem volt még arra, ja várjál, azt akarom mondani, hogy ez nem volt mindig így, hogy ez egy ennyire jobboldali hely volt, mert nem, te még nem is éltél, vagy nem nagyon, de volt egy Sándor Kára nevezetű hölgy, Sándor Kára az SZDSZ-nek volt egyébként szegedi illetőségű képviselő jelöltje, akit nyert. Na most a Sándor Klára olyan helyen nyert, ahol ő hát úgy rívott ki onnan, mint ahogyha nem tudom, mint ahogy a... Na mindegy. Szóval ő már itt tudott itt nyerni, és utána fordult az át, hogy ez a béna. És ugye össze is lett vagdosva. Amit akarok mondani, amit szeretnék mondani, soha nem volt akkor a lehetőség arra, hogy ezt a kettes meg lehessen nyerni, soha nem volt akkor a lehetőség arra, hogy a szegedi egyes közvetben lehessen szerezni kétharmadnyi nem fideszes szavazót, amit meg kell itt tenni a kettes körzetben, az, hogy össze kell adni a szavazókat, tehát az ellenzéki szavazókat. Szerintem a mi hazánk, Torockai László itt nem az ellenzéktől, hanem a Fidesztől veszel többségben, és egyszerűen végig kell menni, és végig kell lépni, és erőforrás kell ide tenni, nem úgy, ahogy az Edvinnel tették 22-ben, hanem komolyan venni, ez egy billegő körzet, de meg kell és meg is lehet nyerni.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm, Kamila.